Odunál.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trendidők, mai témáink röviden. Mikor kapjon a gyerek okostelefont? A szakértő szerint sok fiatal segítséget vár, hogy felszabaduljon a mobilfüggőségből.
Egy kamasz gyereknek egy 12-18 éves korosztályban napi átlag képernyőidő 8 óra 39 perc, tehát 7 és 9 óra között van szinte mindenhol. Ez szórakoztató jellegű képernyő használat, ebben nincsen benne semmilyen értelmes.
Lehet-e beszélni a lovakkal? Monty Roberts módszere a megértésre és a kapcsolódásra épít.
A lovaknál azért azt érdemes figyelni, hogyha nagyon magasan hordja a nyakát, kitágult az orjuka, esetleg a farkát fölemeli, összetolódik, mint egy rugó, az egy nagyon feszült állapot. Mindig mindent elmondanak nekünk az állapotukról.
Homoktövis a szuperélelmiszer, macerás a feldolgozása, de roppant egészséges a termése.
10-12 cm-es tüské is vannak a növénynek, tehát hogy amennyire nagyon hatékony és egészséges a homoktövis maga, de úgy óvja is maga a növény, tehát hogy nagyon nehezen érjük el a bogyókat.
Trendidők.
A digitális eszközök használata ma már a családok mindennapi kérdése. Mikor, mennyit és hogyan? A képernyőfüggőség és az online zaklatás egyre több gyereket érint, miközben sok szülő bizonytalan abban, hol húzza meg a határokat. Pöltl Ákos családbiztonsági szakértő szerint nem az online tér teljes kizárása a megoldás, hanem az, hogy a gyerekek megfelelő életkorban mentálisan felkészülten találkozzanak ezekkel az eszközökkel. A hangsúly a megelőzésen és az egészséges fejlődésen van. Pöltl Ákossal, az Ifjúságkutató Intézet munkatársával Ózsd Erika beszélgetett.
A gyerekek is érzik, hogy valami baj van, hogy túl sokat használják a telefont?
A válasz az egyértelműen igen. Én tartok egy évben nagyjából 200-250 előadást, annak legalább a 30-40% az diákoknak szól előadás. És mindig felszoktam tenni kettő kérdést, mert az előadást elindítom. Az első kérdés így hangzik: volt-e már olyan, hogy le akartad tenni az okostelefon, de nem tudtad? 80%-ának fenn a keze. Második kérdés így hangzik: volt-e már olyan, hogy kimerültebb, rosszabbul érezted magad a telefon használat után, mint előtte? Megint a 80%-nak fenn a keze. Tehát tudják és érzik, hogy nem jó, amiben vannak, de nem tudják megoldani, mert nem tartanak ott idegrendszeri fejlettségben, önkontrollban, hogy ezt képesek lennének megoldani. És akkor talán a problémát még egy fokkal jobban érzékelteti. Az történik, hogy este, amikor a szülőknek tartok előadást, mert én mindig csak együtt tartok így előadást, mert fontos a gyerekeket érintő probléma, de a szülőknél van a megoldás. Sokan hozzám legalább kettő vagy három szülő, aki azt mondja, hogy nem is tudott erről az előadásról, azért jött csak el, hogy a gyerek szólt neki. Tehát mi történik? A gyerek meghallgat egy előadást, utána szól a szülőnek, hogy jöjjön el, hallgassa meg ő is, aminek pontosan tudja, hogy az lesz az eredmény, hogy a szülőbe fogja korlátozni, szabályozni fogja jobban az okostelefon használatot, úgyhogy én ezt úgy hívom, hogy néma segélykérés a gyerekek részéről. Az 5.-6. osztályosok már ők is tudnak mindent a programról, ők még aktívak, jelentkeznek, részt vesznek benne, mondják, őnek még beszélünk a cyberbullyingról, és nagyon kommunikatívak. A 7.-8. már karba tett kézzel ül és hallgat, és gondolkodik, hogy mit akar ez itt, miért akarják elvenni a telefonomat. Az intelligenciájuk ezen a területen, a digitális eszközök kapcsán az nagyon magas. És egyébként, ha megkérdezem azt tőlük, hogy ki használ üzenetelnémítást, meg értesítés kikapcsolást, akkor jelentkezik mindegyik gyerek. Tehát mindenki használja, mert tudjuk a kutatásokból, hogy egy átlag kamasz gyerek egy nap az okostelefonjára átlagban 237 üzenetet kap. Úgyhogy nagyon sokszor emelik fel a telefont, amit, hogyha nagyon sokszor csinálunk valamit, akkor egy után szokássá válik, és akkor is felemel, amikor nincsen rajta semmi.
Ez időben mit jelent? Hány órát használják naponta?
Minden mérvadó kutatás nagyjából ide teszi, egy kamasz gyereknek egy 12-18 éves korosztályban napi átlag képernyőidő 8 óra 39 perc, tehát 7 és 9 óra között van szinte mindenhol. Ez szórakoztató jellegű képernyő használat, ebben nincsen benne semmilyen értelmes, mondjuk akár oktatási, vagy akár valami tanulmányhoz kötődő értelmes használat. Ez három dolog teszi ki, top három dolog: streaming videók nézése, a közösségi média és a videójátékok. Másik adat, ami ehhez köthető, az az, hogy mikor kapja meg a gyerek az első okos. okostelefonját. A 11 éves korosztálynak 90% felett van már okostelefonja, tehát szinte mindenkinek. 7 éves korosztályban is ilyen 35% már, akinek okostelefonja van. Egyre több gyerek kapja meg, egyre kisebb életkorban az okostelefont, ami rendkívül nagy probléma, mert egy magasan addiktív eszközt kap a zsebébe, ami ott van nála szinte 0-24 órában.
Trendidők.
Megértjük-e az állatok nyelvét, és ha igen, hogyan? A világhírű lótréner Monty Roberts módszere arra épít, hogy a kommunikáció nem kényszerítés, hanem figyelem és értelmezés kérdése. A ló viselkedésének olvasása, a jelzések felismerése és a bizalom kiépítése olyan kapcsolatot hozhat létre, amelyben ember és állat együttműködése természetes és kiegyensúlyozott. Major Eszter Anna Pataki Katával, trénerrel beszélgetett erről a szemléletről.
Hogyan találkozott a Monty Roberts féle szemlélettel, és miért varázsolta ezzel?
Az egyik barátom adott egy könyvet kölcsön, a Montynak a könyvét, akkor még angolul, ez valahol a 90-es évek eleje inkább, és hát úgy voltam vele, hogy ez valami fantasztikus. Mindig éreztem azt, hogy kell lenni valami másnak, mint az, hogy ha nem érti, amit mondok, akkor kap egyet, akár pálcával, akár kézzel, teljesen mindegy, de hogy a meg nem értettség az egy bántalmazást von maga után, és ez volt az, ami a módszerben engem igazán megragadott. A lovak legfőképpen testbeszéddel kommunikálnak, az izomtónus megfeszülése, ellazulása, a fülek állása, hogyha diszkomfortja van, akkor feszíti magát valahol. A lovaknál azért azt érdemes figyelni, hogyha nagyon magasan hordja a nyakát, kitágult az orjuka, esetleg a farkát fölemeli, összetolódik, mint egy rugó, az egy nagyon feszült állapot. Mindig mindent elmondanak nekünk az állapotukról.
Kata számára mi volt a legnagyobb lecke ebben?
A következetesség és a nagyon tiszta kommunikáció és nagyon tiszta határok, azok rendkívül megnyugtatóak egy lónál, de mondhatjuk itt a gyereknevelést is, tehát hogy attól, mert én szeretem őt, attól még a határszabás nagyon fontos. Egyébként 600-700 kiló egy ló, tehát hogy amikor ő valamit nem akar, azt akkor ő a teljes fizikumával nem akarja, ezért kell kommunikációban ügyesnek lenni.
Miben különbözik egyébként ez a módszer a hagyományos lóidomítástól?
Nagyon sokszor hangsúlyozom, hogy nem a hagyományos lókiképzéssel van a baj, hanem azzal van baj, ha valaki nem jól csinálja, és nem figyel a lóra. Nincsen egy ilyen sablon, vagy nincs egy ilyen recept. Tehát, hogy a Monty Roberts módszer is igazából szerintem abban zseniális, hogy ad egy szemléletet, az egész fiziológiát, az egész élettant nézzük. Tehát, hogyha a lovak valamit nem értenek, akkor ha valaki folyamatosan ismételgeti egyre hangosabban ugyanazt, akkor általában két dolog történik. Az egyik, hogy feladja a ló a próbálkozást, vagy kilép. A kilépést ezt úgy kell érteni, hogy lehet, hogy szembe fog szállni, vagy föladja, és ez azért nem jó, mert működni működik, tehát megcsinálja, amit mondjuk a lovas vagy a tréner kér, de semmilyen megértés nincs benne, és ez az, amit mi nem akarunk.
Milyen félreértések gátolhatnak minket a valódi odafigyelésben?
Hát leginkább szerintem a legnagyobb félreértés az az, hogy mi emberek hajlamosak vagyunk még mindig a saját szükségleteinket előtérbe helyezni. Tehát én megvettem ezt a lovat, nehogy már ne tudjon engem boldoggá tenni, hiszen én egy rekreációs tevékenységre vettem őt. Nincs annyira figyelembe véve a ló, mint amennyire kellene. Tehát meg kellene tényleg tanulni azt, és háttérbe helyezni, hogy én mit akarok, és nekem mi a célom, mert én ezt javasolnám, hogy minél többet tanuljanak a lovasok a lóviselkedéséről.
Trendidők.
Egy narancssárga apró bogyós növény, amely sűrű tüskés ágakon terem, ez a homoktövis, amelyet sokan ma már szuper élelmiszerként tartanak számon. Rendkívül magas a C-vitamin tartalma, de olajai és antioxidánsai miatt is keresett alapanyag. A termesztése azonban nem egyszerű. A tüskés ágak miatt a betakarítás kifejezetten nehéz, és a feldolgozás is nagy odafigyelést igényel, hogy megőrizzék értékes hatóanyagait. Vajda Klára zsíros tündével, egy Tápió Szentmártoni homoktövis ültetvény egyik tulajdonosával beszélgetett.
Családi vállalkozásként homoktövist termesztenek. Nem egy mindennapi feladat, bár egyre többet hallunk róla, annak jótékony hatásairól. Ez ilyen régi álom, hogy indult az egész vállalkozás?
Igazából csak mezőgazdasági földjeinket szerettünk volna a kertészet irányába elmozdulni, valami hasznosat termelni. Így kötöttünk ki a homoktövisnél. Előtte is azért próbálkoztunk más növényekkel gondolatban, de fizikailag a homoktövis valósult meg. 6 hektáros bioültetvényünk van Tápjószentmártonban. A-tól Z-ig mi dolgozzuk föl, tehát hogy mi itt termesztjük, és utána mi magunk a bogyóból is rengeteg mindent készítünk.
Jól belevágtak a közepébe, azért ez a gyümölcs nem egy ilyen könnyen kezelhető szúr, mi mindent tudunk még róla elmondani.
Igen, hát 2-3 méter magasra nő meg, maga a szüret nem egy balesetmentes, 10-12 centiméteres tüské is vannak a növénynek, tehát hogy amennyire nagyon hatékony és egészséges a homoktövis maga, de úgy óvja is maga a növény, tehát hogy nagyon nehezen érjük el a bogyókat. A termőágakat levágjuk, ezt ilyen 30-40 centiméteres kis darabokra feldaraboljuk, nagy kalódába termeljük, és akkor egy hűtőházba be kell ugye szállítani, tehát nem kézzel szedjük a homoktövist, akinek van otthon, ő neki láthat azért, hogy kézzel lebogyózza magának, de az elég időigényes. Nagyon be tudnak sűrű rakodni ezek a bogyók, és ragaszkodnak az ághoz, és nem elégesen ott vannak a tüskék.
Tehát ágostól levágják, beteszik egy hűtőházba, és az ott magától lepotyog?
Nem, fogyasztás után, tehát 9-11 napig fogyasztják, utána fogyasztás után már le lehet rázni, tehát akkor egy ilyen rázógépen ráteszik magát az ágat, és akkor már a bogyó le tud jönni az ágról, utána a további feldolgozás indul.
A szüret idején, amikor levágják ezeket az ágakat, az tulajdonképpen már a meccés?
Így van, tehát ezzel már vissza is metszük a növényt, így a következő évben tudja megint a termőágakat hozni, és a rákövetkező évben porzódik be majd megint a fiútól, és akkor így lesznek bogyóink.
Ennek a bogyónak nagyon sok magja van. Mit csinálnak a magukkal?
A mag a préselés után le van szárítva, és olaj van belőle préselve. Tavalyi évben nyertünk egy kollapályázaton, ahol most már naturkozmetikumjaink is vannak, tehát magolajból készítünk naturkozmetikumokat, ami nagyon jó hatással van a bőrre. A homoktövisnek bőrregeneráló hatása van, vízmegkötő hatása, úgyhogy szép, fiatalos arcbőr lesz az embernek utána, és a száraz bőrre is nagyon jó.
Trendidők.
Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Kálmán Alida és a regényi Eszter összeállítását hallják.
Robot segítheti a tanárokat. Mesterséges intelligencián alapuló digitális pedagógiai asszisztenst fejlesztett az Oktatási Hivatal, amely a tanulók és a tanárok munkáját segíti. A rendszer több 10 000 tananyagegységre épül, képes kérdésekre válaszolni, tanulókártyákat és vázlatokat készíteni, sőt a pedagógusoknak dolgozatok összeállításában is támogatást nyújt. A fejlesztés 2026. szeptemberétől válhat elérhetővé, elsőként az általános iskola felső tagozatán, később pedig további évfolyamokra is kiterjeszthetik. Jelentősége abban áll, hogy személyre szabottabb tanulást tehet lehetővé, miközben nem helyettesíti, hanem kiegészíti a tanárok munkáját. Szennyvíz tisztíthatja meg a légkört. Német kutatók új módszert találtak a széndioxid kivonására a légkörből. A cement és acélgyártás során keletkező lúgos ipari szennyvíz kémiai semlegesítésén alapuló eljárással képes megkötni a gázt. Ezzel a módszerrel évente akár 30 millió tonna széndioxidot lehetne így eltávolítani a légkörből, ráadásul viszonylag alacsony energiaigénnyel és a meglévő ipari rendszerekbe illeszthetően. A fejlesztés azért jelentős, mert az egyik legszennyezőbb iparág melléktermékét fordítja a klímavédelem szolgálatába, és új lehetőséget kínál nem csak a kibocsátás csökkentésére, hanem a már felhalmozódott széndioxid kivonására is.
Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb holnap 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban.